kattog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha pattog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
December van, ami azt jelenti, hogy hamarosan sorsolunk. Hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy mit fogunk kisorsolni a jövő héten, ugye két darab sorsolás lesz, és az egyik konkrétan a legrégebbi patreonok között. Az első 100 vagy az első 150 mindig nem döntöttük el, ugye volt egy ilyen első 3 hónap, amikor rögtön bejött gyakorlatilag 150 ember, és a körül, és ez volt az első hullám, és igazából közöttük akarunk sorsolni, tehát majd megnézem, hogy egészen pontosan mennyi volt, valahol nyilván kell húzni egy határt, de hogyha követitek a Facebookon a Rap City Keleten-nyugatont, akkor ezen a hétvégén ki fogom rakni, hogy hogy is néz ki az a bizonyos póló, mert hogy egy ilyen pólót fogunk kisorsolni, és hát szerintünk Zolival egészen tigris lett. Úgyhogy szerintem egy olyan ajándék, aminek örülni fog majd az az illető, aki kapja, és ma pedig megyünk olyan játékosokkal, akikről szerintem már egy-két szó esett, és beszélgettünk időnként, de ugye talán mindenkinek feltűnt az, hogy sok a szenvedő sztár idén. És minden évben van persze egy-két olyan játékos, aki egy kicsit rosszabbul kezd, de most egy picit feltűnően sok, sőt, ilyen statisztikákat is tudok hozni, igaz, hogy csak fejből, hogy ugye tavaly volt 20 fölötti játékos, aki 20 pontot szerzett, tehát 20 pontot legalább, és azoknak most a 30%-a 20 pont alatt van. Ami önmagában is egy elég durva stat. Na most ez körülbelül egyébként egy 2 hetes vagy 3 hetes, úgyhogy lehet, hogy azóta már javult a helyzet.
Valamelyest javult, igen, megindult felfelé egy tendencia dobás hatékonyságban.
És hát pont ezt kéne egy kicsit megnéznünk, szóval mielőtt még neveket említünk, az kétségtelen tény, hogy egyszerűen az egész NBA szarabbul dob. És nyilván ezt sokszor mondogattuk, hogy a tavalyi, meg a tavaly előtti évből hát nem biztos, hogy ki lehet indulni. Nem voltak ugye szurkolók a bubble-ben, aztán tavaly majdnem végig nem voltak szurkolók, és rengetegen foglalkoztak már ezzel, de ki kell mondani, hogyha nincs az arénában a közönség, hogyha például az oldalvonalnál dobsz, és nincs mögötted 2 méterre valaki, akkor egyszerűen jobban dobsz. És a pontos okokat szerintem nem fogjuk tudni kitalálni, rá tudunk mutatni 3-4-re, és hogy mi ennek a pontos oka, de én azt gyanítom, hogy leginkább azért pszichológiai okai vannak. Minden esetre az biztos, hogy nem várhatjuk azt, hogy megint visszatér hip-hop arra a shooting teljesítményre az NBA, ami mondjuk tavaly már igazából kicsit tönkre is tette számomra a ligát, tehát a tavalyi az már nekem egyértelműen sok volt.
Igen. Ezt lehetetlen mérni jelen pillanatban. A tudomány nem tartott, hogy a sport science le tudja azt mérni a stressz helyzetekben, a konkrét sport stressz helyzet milyen hatással van a teljesítményre. Ez majd egyszer akkor lehet szerintem realitás, ha tudjuk meccs közben is, akár mint ahogy most vannak, tudod, mert fociban ezek a kislányos ilyen toppok, amiket a mezz alatt hordanak a focisták, abban ugye bele van építve a mindenféle szenzor, ami pontosan méri azt, hogy mennyit futottak, mennyit sprinteltek, méri a pulzusukat, talán még egy-két egyéb fiziológiai tényezőt is, de majd, ha ezt egyszer a nagy tökfejünkkel, az aggyal is meg tudjuk csinálni, hogy live tudja mérni ezeket az adatokat, hogy mennyire vagyunk stresszesek egy büntetőnél, az milyen hatással van a teljesítményre, és lesz több szezonnyi adat, szerintem ezektől évtizedekre vagyunk valószínűleg,
igen.
Akkor majd tudni fogjuk ezt valószínűleg, hogy mennyire befolyásoló tényező ez, és akkor egyébként végre lenne konkrét adatunk és konkrét érvünk arra, hogy egyes játékosokat tényleg clutchnak nevezzünk, és egyes játékosokat mentálisan erősebbként emeljünk ki a többiek szembe, mert ez a része most még egy kicsit ugye ilyen fotel beszélgetés, tehát amit mi érzünk, ahogy mi gondoljuk, de nem tudjuk nyilván alátámasztani teljesen.
Pontosan így van. Hogyha például megnézzük a focit, akkor ugye ott is az látszott a tavaly, tehát a Covid idényekben az látszott, inkább így fogalmaznék, hogy tényleg létezik a hazai pálya, már pedig azt csak a szurkolókkal tudod összekötni, mert amikor nem voltak szurkolók, akkor kevésbé érvényesült a hazai pálya. Ugye tavaly, még mielőtt elkezdtek tankolni a csapatok, azelőtt volt egy ilyen statisztika, hogy 48%-ban az a csapat nyer, aki kevésbé esélyesebb a fogadóirodák szerint. Tehát majdnem, hogy pénzfeldobás volt az, hogy kinyert meg egy alapszakasz meccset. Ez nem jelent mást, mint ezt. És aztán persze ez sokat javult azért, mert az utolsó két hónapban elkezdett vagy 8 csapat tankolni, akik aztán már olyan játékosokat küldtek a pályára, akiknek a nevét nem is akartuk és nem is tudtuk megjegyezni. Szóval teljesen egyértelmű, hogyha most visszanéznénk a statisztikára, akkor nem lenne ilyen brutális, de az is egyértelmű, hogy ami addig a pontig volt, az nem volt véletlen. Amikor most beszélgetünk majd játékosokról, nagyon sokuknál lesz egyszerűen az a probléma, hogy szarul dobnak, és ez úgymond relatíva a tavalyi évhez képest nagyon-nagyon sok játékosnál probléma, sokkal többnél, mint akikről csak beszélünk, és inkább azt kell szerintem megtalálnunk, hogy akik jelentősen rosszabbul dobnak, tehát akik bőven nem csak a liga átlaggal mentek le, illetve akiknek megváltoztak a szerepköreik, és hát ilyenből is lesz bőven. Még ide a felvezetéshez bármit mondanál, Zoli?
Szerintem nagyon jól összeszedted, úgyhogy csapjunk is bele a lecsóba.
Jó, akkor arra kérlek, hogy hozd te az első játékost. Van egy pár játékos, akiről már előzetesen beszéltünk, hogy egészen biztosan szerepelni fog a mai adásban, de azért nem beszéltünk össze teljesen, tehát lehetnek akár meglepetések is, majd meglátjuk.
Beszéltek azt is, hogy azért egy bizonyos szintet állapítsunk meg, mint úgymond a belépő szint. Ez pedig ugye vagy egy már konkrét All-Star játékos legyen, vagy pedig egy úgynevezett borderline All-Star, amely kifejezést én sűrűn használok. Ezek ugye olyan játékosok, akik statisztikailag és impactben is túlmutatnak, jobbak egy átlagos kezdőnél. Ha nem is egyértelműen All-Star kiválasztás lesz belőle, de legalábbis van esélyük. És beszélhetnénk a kiegészítő emberekről, és akkor valószínűleg itt ülnénk reggelig. De az ő szerepük sokszor nem annyira egyértelmű, nem kikristályosodott, és ezért nyilván az is jellemzőbb rájuk, hogy hullámozzanak egy kicsit. Két célunk van, az egyik nyilván az, hogy olyan játékosokról beszélgessünk, amelyek azért benneteket is érdekelnek. Szerencsére a mi hallgató táborunk nagy százalékban szerintem érdeklődik olyan nevek iránt is, akiket egyébként az átlag szurkoló nem feltétlenül ismerne. De hát azért ma főleg én azt gondolom a furcsa teljesítményükben ilyen furcsa sztárokról fogunk beszélgetni, meg esetleg egy kategóriával lejjebb, például Nikola Vucevicről, aki az én egyik játékosom, és nem is az a meglepő vele kapcsolatban, hogy ő 15 pontot átlagol, teljességgel várható volt. A Bulls idén eddig csodálatosan megoldja ezt az 1x1x B scoring opciót az újonnan érkező DeRozannal, aki remek, és ugye Zach Levinnel, akiről tudjuk, hogy elképesztően tehetséges és hatékony scorer. Szóval ez nem meglepő, de az, hogy a hatékonysága az elmúlt évek nagyon-nagyon konzisztens, jó teljesítményhez képest leromlott, az azért mindenképpen meglepő. Vucevic, hogy ne menjek messze, az a büntető százalék, aminek az utóbbi 5 évben stabil a 80% felett volt, egy szezonban 84%-ot is elért, egy másikban 83%-ot tavaly, ami után ugye a Bulls-ba cserélték, egyenesen 87%-kal dobott, szóval egészen elképesztő hatékonyan. Na most idén 64%-kal dob eddig, a triplá is leestek, az is az elmúlt 3-4 évben konzisztensen 38-40% közelében volt, és hát az sem nagyon tudja idén. Egyébként posztjához képest nem rossz hatékonysága, most már felvitte 36%-ra, de egyértelműen szenvedett, és hát a ketteseket sem, tehát nem tudja olyan jó hatékonysága befejezni a post-up szituációkat sem, amit egyébként tőle elvárunk.
És főleg, amit tavaly ugye láttunk, hogy gyakorlatilag az Orlandót, amíg egyedül cipelte a hátán, az ilyen posztapokból és kettesekből volt.
És a busz így is nagyon jól működik, ami egyébként elég félelmetes is, mert rajta kívül mindenki jól játszik a kezdőből, Levin, DeRozan, most a crunch time line-upot nézzük abból, hogy a Caruso is ott van, ő is nagyon jól játszik, illetve hát Ball gyakorlatilag most a liga harmadik legjobb dobója posztján, ami hihetetlen. Steph Curry és Patty Mills az, akik egyértelműen jobbak még nála is, de hát basszus, 44%-a triplázik 7 kísérlet mellett. Szóval mindenkinek megy, valahogy Vucevic az, aki egyelőre ebből kicsit kilóg, de egyébként ő is javuló tendenciát mutat, és hogyha majd szeretnék egy konklúziót is mondani szerintem a játékosainkkal kapcsolatban, hogy kilábalnak ebből, én nála mindenképp arra szavaznék, hogy igen, jó irányba tennál, és ez egyébként még félelmetesebbé teheti azt a buszt, ami meglepetésre eddig top 10-ben van védekezésben és támadásban is, és számomra a támadás az, ami a kulcs náluk, mert arról inkább elhiszem, hogy stabilan elit maradhat, és ugye ezt is vártuk tőlük, és a védekezéssel kapcsolatban féltettük őket inkább.
Ugye Vucevicnél az első szembetűnő adat az az, hogy a tavaly, most az összesítettet mondom, tehát a két csapatnál együtt 29,3%-os usage-jal dolgozott, most pedig 22,5. És ezt azért várhattuk, bár hozzáteszem, hogy ez jelentős visszaesés még így is, de hogyha megnézi az ember, akkor egyébként a TS százalék az a Zoli által elmondottakból következően hatalmasat zuhant. Ugye ő sose volt ilyen szempontból a legeslleghatékonyabb játékos, mindig is rengeteg posztappal és középtávolival dolgozott, és ez azt jelenti, hogy például a tavalyi legjobb évében is csak 56% volt a TS-e, ami ugye körülbelül tavalyi szinten liga átlag. Nyilván neki a fő értéke az az volt, hogy egy olyan magas, aki ki is tudja húzni a pályán az ellenfél magas emberét, de meg is tudja verni közelről. Tudott pick and rollból rollolni, tudott poppolni, mindent tudott, és most 50%-os TS-sel dolgozik eddig, ami lássuk be, hogy tragikus. Azt hiszem, hogy ő nála, amit mondasz, hogy van egy tendencia, hogy felfele megy, azt azon keresztül is tudjuk majd követni, hogy szerintem majd a usage is egy kicsit följebb fog menni, és a legtöbb játékos, amikor mondjuk úgy, hogy kicsit kevésbé domináns szerepbe kényszerül, akkor jobb dobásokat kap, ugye? Tehát rengetegszer láttuk már ezt. Például egy Kyrie Irving fantasztikus tavalyi shooting szezonja, azt szerintem köszönhető azért annak, hogy két olyan játékos mellett játszott, aki teljesen elvonta a figyelmet róla, de tényleg végtelen sok példa van. Vucevicnél mégis ugye ez az 5%-os TS százalék esés, hát ez ehhez képest is nagyon komoly, úgyhogy szerintem egyrészt a usage is fel fog menni, másrészt nyilván, hogy ennél ő tud jobban dobni, és jobban is fog dobni, de gondolom abban egyetértünk, hogy ő nem lesz 20 pontos játékos idén, tehát nem fog annyira felmenni, hogy ő, mint All-Star jelölt ismét ott legyen a palettán.
Semmiképp, és azt hiszem, hogy ez nagyon ritkán is fordult el az NBA történetében, hogy két 25 pont feletti szkórer is egy 20 pont feletti legyen egy csapatban. Úgy emlékszem, hogy előfordult egyébként, főleg ugye abban az érában, amikor nagyon magas pace mellett nagyon sok pontot átlagoltak a csapatok. Ez a 80-as évek elején volt, illetve a 80-as években úgy általánosságban. Ott hihetetlen hatékonysággal, nem is feltétlen hatékonysággal, mert a triplát még nem vették komolyan, amikor tovább vezették.
De hát mentek a lerohanások, nyilván sok zsákolás, sok
lerohanások, zsákolások, igen. A büntetők, elég sok büntető volt akkoriban. Ez is az egyik tévhit igazából ugye a régi érával kapcsolatban, hogy mennyire kemény volt, hát itt is szakaszos ugye ez a történet, nem ennyire egyszerű, és nem ennyire fekete-fehér.
Így van. Akkor egy utolsó dolog Vucsal és a Bulls-szal kapcsolatban. Megnéztem azért, hogy mégis milyenek vele a pályán, meg hogy egyáltalán ebbe hogy illeszkedik ebbe a Bulls-ba, van-e pozitív hatása. Gondolom, meg tudod tippelni, Zoli, azt, hogy ki az, akinek a pályán való jelenléte összehasonlítva azzal, amikor nincs a pályán, a legnagyobb különbséget adja ki a Bulls-ban.
Meg tudom, azt hiszem, ezt is tippelni, és ugye hát segítséget nyújt abba, hogy minap raktam össze egy cikket, ami ezt is érintette. A tippem az lenne, hogy Caruso a legjobb plusz-minuszos.
Nem.
És
nem.
A legjobb line-upot viszont meg tudom mondani egyértelműen.
Várj, de Caruso a második, tehát jó helyen jársz. Vele 11,8 ponttal jobbak, mint amikor nincs a pályán, akkor, de van egy nagyon kiemelkedő.
A másik tippem vagy Vucevic, akiről beszélünk ma, vagy Lonzóból.
Nem, DeMar DeRozan 18,3 ponttal jobbak. 18,3. Ez egészen brutális, és azért hoztam ezt fel, igen, mert Vucevic most doccont ne számítsuk bele, tehát Vucevic a harmadik az aktív rotációból, 8 ponttal jobbak vele a pályán, mint amikor ő nincs fent. Ez mégiscsak azt mutatja, hogy kell az ő jelenléte, és egy fun fact, Zach LaVine 7,2 ponttal rosszabbak vele a pályán.
Az kemény mondjuk, mert nyilván a legjobb olyan line-upjukban, ami sok percet tölt együtt a pályán, ugye ez a crunch time line-up, 80 plusz perccel, abban ott van LaVine is, tehát az emberben ilyenkor a kis ördög elbújik, és mi lenne, ha esetleg helyette mondjuk az egyébként kiváló Javonte Green-t raknák fel? Lehet, hogy, de hát nyilván ezt nem teheted meg. Vannak ilyen dolgok, hogy ezt mondják számunkra számok, de ugyanakkor meg látjuk, hogy LaVine jó hatékonysággal dolgozik, nem extra jóval, de mondjuk 57%-os TS, azért az nem rossz, 25 pontot átlagol, floor spacing, nyilván a védekezésben keresendő a dolog, pedig ott is egyébként szabadkozott szezon elején, szóval ezek érdekes dolgok, és hát bele van kényszerítve egy edzőt. Én azt gondolom legalábbis, de lehet, hogy tévedek, hogyha arra jönne rá Donovan playoff elején, hogy bizony a crunch time lineup jobb LaVine nélkül, akkor sem feltétlenül tudná kirakni őt, mert ugye azzal azt kockáztatná, hogy a csapatkémia darabokra hullik.
Hát és most arról nem is beszélve, hogy ugye Levinnel nem tudta ki idő előtt hosszabbítani, és ez most ez a kérdés így lóg a levegőben. Igen. Tehát most ki kell igen, szolgálni gyakorlatilag.
Egyébként, egyébként ez a legjobb line-up, ugye ez a Lonzo Ball, Alex Caruso, akkor ugye...
Levin, DeRozan négyesben.
Levin gyakorlatilag a kis csatár, DeRozan négyesben, és Vucevic az egyetlen úgymond igazi magas ebben a line-upben. És hát ez így is nagyon jól működik, de akkor tényleg kis ördög az felélet bennünk, hogy mi lenne, hogyha Javonte Green-t visszaraknánk crunch time-ra, mert ő egyébként szenzációs találmány idén. Hogyha Gary Payton the second-ről azt mondjuk, hogy lehet az új PJ Tucker, akkor ezt simán elmondhatjuk Javonte Green-ről is. Annyira hasonló fizimiskára is, meg szerepre is. És ugye ugyanúgy, mint ahogy Gary Payton the second is most 28 éves, Javonte Green is 28 éves, és nagyon hasonló szerepben vannak. Az a dolguk, hogy bulldogok legyenek a pályán, lepattanozzanak, küzdjenek, harcoljanak náluknál nagyobb játékosok ellen is, ugye, amit Tucker ismerve is, meg most Gary Payton is, és ha nagyon véletlenül ott hagyod őket üresen, akkor bedobják, és azt be kell dobni, és csak és kizárólag az üres triplát dobják rá. Nagyon érdekes, hogy egy ennyire minimalista szereppel rendelkező játékos is mennyire fontos lehet, és tényleg felmerül bennünk az, hogy mivel a többiek megcsinálnák azt, amit Lavin tud, mi lenne, hogyha helyette Javonte lenne a záró line-upban.
Átmászunk Bostonba, mert hogy azért azt hiszem, hogy Jason Tatum is egy felfele ívelő formát mutat, de nem ússza meg, hogy ne beszéljünk róla ebbe az adásba. Egyet értesz?
Egyet, és ez a beharangozó, ez egy másik játékos, az nyilván az én kedvencem, és teljesen igaz lesz ugyanígy. Javuló tendencia, látjuk, mit csinálsz, örülünk, de nem úszod meg a mai adást.
Ez pontosan így van. Na most Jason Tatumnak a dobás kiválasztását azért már az elmúlt években is érték kritikák, és nem csak a mi részünkről. Volt egy ilyen legendás két hónapja, amikor egyszerűen mindent bedobott, és akkor azért meg volt az önbizalma, hogy emberről is rákúrja a hármast, és akkor tényleg minden bement neki, de azért az egy, és ezt akkor is mondtam, hogy az nem valószínű, hogy az a játékos lesz, mert akkor ő egyszerűen átavanzsált volna Durant-é, és nem Durant. Ettől függetlenül azért, amit most látunk tőle ebben a szezonban, az például az, hogy drámaian visszaesett a tripla százaléka, 32%-kal dob, úgyhogy többet dob rá, mint valaha, tehát tavaly 7,6 tripla kísérletből dobott 38%-kal, ami kiváló. És most 8,4-ből hozza ezt a 32-t. Egy picit korán van, hogy ezt elhiggyük, hogy ő most idén ilyen rossz lesz, de az biztos, hogy a dobás kiválasztásban is kell keresni nyilván ennek az okát. Mert sokkal kevesebbet játszik off the ball, többet ájzózik, és ugye már emlékeztek, tavaly is ez volt Jason Tatummal a leginkább problematikus, hogy ő nem valami hatékony ájzójátékos, sőt. És hát ez éppenséggel idén sem az erőssége, és erről a Boston szurkolók tudnának mesélni, mert szinte elképesztően idegesíti lassan őket a Jason Tatum át akar menni Kobe-ba, csak nem megy neki jelenség. Hát most ez hát így egyszerűen
ütött be. Olyannyira bocsak, szóltok, hogy van ez a nagyon vicces összeesküvés elmélet, hogy Kobe utolsó idézőjeles ajándéka az volt a Celticsnek, hogy együtt dolgozott Jason Tatummal, és hát egyfajta ilyen kettős ügynökként, ugye Lakers-Celtics rivalizáláson belül kettős ügynökként meggyőzte őt arról, hogy ő egy vezér bika lesz, és neki ezt kell tolni, és Kobe mindset csináljad. Ha tényleg ez volt úgy, mint az utolsó nagy rollhúzás a Bryannek, nyilván soha nem fogjuk megtudni, az vicces lenne. Természetesen persze ezt nem veszük komolyan, de egy nagyon vicces, még csak fél komolynak se nevezhető.
Kis kontravó, igen.
Hiszen tudjuk, hogy egy Kobe Bryant nem pazarolt időt olyan emberekre, akikben nem volt úgymond ténylegesen őszintén beleinvestált emocionális energiája. Nagyon szerette Lukát, Dörköt, Térum is azon fiatalok közé tartozott Luka mellett, aki tényleg nagyon kedvelt, és akit követett, és akiből kinézte ő azt, hogy lehet bele valami. És ugye ne felejtsük, hogy Kobe gyakorlatilag Giannisnak és Jokicsnak is feladta azt a leckét, azt az elvárást, hogy legyenek MVP-k, és ők ugye meg is csinálták. Nem tudom, hogy Tatum egy nap az lehet-e. A tehetsége szerintem meg lenne hozzá, de tényleg nem megy jó irányba az elmúlt egy-két évben. Valahogy meg kellene reformálnia magát, a játékát, talán inkább a hozzáállását, nem tudom. Önzőnek nevezte az ESPN a minap, és nagyon kiakadt rájuk. Nekem megmondom, hogy az se volt szimpatikus, ahogy egy-egy pontos győzelem után a Philadelphia. Oké, riválisok, én értem, nagy meccs volt, nagy győzelem, de az is, hogy utána, hogy visszaszólt úgymond az újságíróknak, nem ezzel kéne foglalkozni, hanem azzal, hogy kijöjjön ebből a gödörbe, mert egyébként kezd kimászni, de hát az előtte lévő meccsen a Raptorsod ellen nyomott egy laza 2/16-ot például.
Csak hogy nézzük már a mélyére, hogy mi ezzel a baj. Mi ezzel a baj, hogy ő most kicsit gyengét dob, ha valaki csak ránéz úgy a statisztikáira, a főstatokra, amiket már elmondtuk, hogy miért problémásak, és most egy példa mentén is el tudjuk mondani, azt fogja látni, hogy hát igen, hát 24,4 pontot átlagolta, vagy 26,4, ez benne van, kicsit gyengébb dobással kezdte a szezon. Na most a helyzet az, hogy minden eddiginél magasabb a usage százaléka, ugye tavaly már átlépte a 30-at, tehát hogyha ezt kontextusba akarjuk helyezni, a 30 az már azért superstar szint, vagy legalább sztár szint. És most viszont már átlépte a 32-t is, ez tehát azt jelenti, hogy még sokkal többet van nála a labda, és ehhez képest a TS százaléka 57,5-ről 50,5-re esett vissza. A hatékonysága az most olyan szinten van a béka segge alatt, ahhoz képest, hogy ezzel a rossz hatékonysággal, mert ugye, ha belegondoltok abba, hogy a liga átlag most már nem 56, most lejjebb ment, nyilván mondom, mindenki rosszabbul dob, de hogyha mondjuk ilyen 5%-kal liga átlag alatt dobsz, és mégis a tiéd az összes labda, hát nem csoda, hogy akkor lesz olyan újságíró, aki önzőnek nevez, pedig egyáltalán nem is biztos, hogy ez Jason Tatum önmagában az ő önzősége, hát azért a maga az offense az abból is áll, hogy hívnak playeket, vagy van egy bizonyos típusú rendszer, amin belül játszanak, és ebben nagyon sokat Tatum ISO. Nem az van, hogy ő mindig megkapja a labdát, aztán mindenkinek mutogat, hogy menjetek át a pálya másik oldalára, mert itt most én jövök. Tehát ugye nem erről van szó csupán, hanem kicsit a rendszer és Udoka rendszere is épít arra, hogy sok-sok-sok Tatum, aki ezt eddig nagyon szar hatékonysággal hálálja meg. Tehát, hogy mi ezzel a baj? Hát az, hogy olyan gyenge a Celtics offensive ratingje, amikor pályán van, mint pályafutása során még soha. Most csak hagyd mondjak egy adatot ezzel kapcsolatban. Jelenleg a pályán 106-os offenzív ratinget tudnak, és nélküle még így is csak 96,8. És erre szeretném nagyon felhívni a figyelmet. Egyébként a védekezés is jobb vele, és összességében 11,3 ponttal jobbak, amikor ő pályán van. Ez a Boston nagyon-nagyon nem mély. Egy sekély csapatban néha indokolatlanul nagy szerepet kell egy sztárnak elcipelni a hátán, amit már nem bír el, és Tatum ezt jelenleg nem bírja el. Nekem ez a konklúzióm. Zoli?
Egyértelmű, és hát kitől várjuk most itt a csodát tényleg? Tehát attól a Dennis Schrödertől, akinek mennyiért kellett végül aláírnia? Tehát
azt hiszem 5 millióért.
5 millióért, igen. Tehát és előtte kereste a... Sőt, vissza is dobott valami nagyon... 4/80 körül itt valami, így emlékszem.
Igen, ugye? Igen, így van, még a Lakers tehát, meg akarta hosszabbítani, csak aztán...
Igen, vagy a 35 éves Al Horfordtól, aki ragyogó, alulértékelt játékos volt egykoron, de még ma is jó egyébként. Nyilván a dobása neki is, mert ugye elment a triplá gyakorlatilag, de kitől várd egy csodát? Tehát tényleg annyira vékony ez a roster jelen pillanatban.
Ez van, Tatumnak meg Brownnak, gyakorlatilag olyan dolgokat kell csinálnia, amit még nem tudnak elég jól csinálni.
Így van, és most próbálkozhatnák kínodban Enes Freedomot, ugye berakod a center pozícióba, de hát igen, hát a rossz támadó játék az persze fejlődne, pár helyet előre ugranának, de az ötödik védekezésük jelen pillanatban az meg visszaesne a béka segére. Ugyanez igaz talán, én szeretem ugye Guancsót, de neki se lehet egyszerűen nagyobb szerepennél. Romeo Langfordból kinéztük talán, hogy komoly talentum, de hát eddig semmit nem mutatott igazából az NBA-ben.
Azért idén jó védő azért nagyon.
Igen, talán fel lehetne építeni, de nem az a játékos, aki hirtelen tud egy breakout szezont hozni.
Igen.
Ilyen játékosuk igazából csak és kizárólag, én azt gondolom, hogy Robert Williams volt, vagy jelen pillanatban is, a fiatalok közül, és hát ő meg csinálja, amit tud, ugye a szeretett Time Lordunk, de hát basszus, ő se. Tehát támadásban ő nem lesz soha 18-20 pontos játékos, tehát nem várhatod el azt tőle, hogy a támadó játékod olyan szintre érjen. Tényleg egy olyan esélye lehetne a Celticsnek, hogy nyilván a védekezés ez meg kell, hogy maradjon ezen a szinten. Minden onnan indul ki egy nagyon jó védőcsapat, mert támadásban a legjobb esetőségük is szerintem ebben a szezonban ilyen 11, 12, 13, 14. hely. És ez nyilván az kell, hogy Brown egészséges legyen, nyilván az kell, hogy Tatum sokkal hatékonyabb legyen.
Azt hiszem, hogy a dobás kiválasztását is muszáj lesz egy kicsit majd edzőileg is megváltoztatni, hogy milyen szituációkba kapja meg a labdát, mert tényleg az ő szenvedése ebből is fakad, nem csak simán gyengén dob, és nem csak simán igen, nem bírja el.
És hát nyilván Marcus Smarttól is sokkal több kell, tehát fel kell javulni egyszerre több játékosnak. Josh Richardson pedig még rá visszatérve, és az elejé zárva gondolatot, mert már nem csapatokat elemzünk, de ő meg sajnos úgy néz ki, hogy az, ami amit láttunk az elmúlt egy-két évben, és egyszerűen ő kipukkadt 27-28 éves korára, ami hihetetlenül fura, de tűnik, hogy ez történt komoly sérülés nélkül.
Belezsúsztunk egy kis csapatelemzésbe, de kérlek, hogy mondd akkor te a következő nevet, bár szerintem már félig meddig utaltál rá, hogy ki érkezik most adásunkba.
Igen, nyilván beszélnünk kell Lukáról is majd, de én előtte, ha már kezdtem egy ilyen úgymond félig meddig meglepetés névvel, akkor beszéljünk meg kicsit basszus Duncan Robinsonról, mert ez egy nagyon fura sztori, és most jelen pillanatban úgy fest, hogy a csávó kapott 90 millió dollárt, de most nem feltétlenül a kosaras fizetése, hanem azért, hogy ő egy full-time podcaster legyen, tehát konkurenciánk is lett ráadásul, és hát ha a pályán nézett teljesítményét veszük alapul, akkor fú, mi történt így, gyerekek? Lenyomott azt hiszem egy 0 pontos meccset? Azért az eléggé kemény.
9 triplát dob rá már idén, ugye ez folyamatosan szépen emelkedett, 8,3 volt az első kitörő éve, aztán 8,5, most már 9 meccsenként. Az az apró probléma, hogy jelenleg 32%-kal dob belőle.
Ami nála olyan, mint hogyha, mit tudom én, egy De'Aaron Fox vagy Luka Doncic, akikről fogunk még beszélni, spoiler, 21%-kal dobnának kb.
Igen.
Vagy 24-jel mondjuk.
Ugye ez az ő mestersége, tehát azért ne tévedjünk, ő neki az összes field goal kísérlete az 10,4, és ebből 9 tripla. Az, hogy ő egyébként mi történik, azt nem is érdemes megnézni, hogy hogy dobja a kettes, vagy hogy dobja az ígyszer, tök mindegy. Akár 0%-kal is dobhatja, akkor is tök ugyanaz a játékos marad. Ez most egy pici túlzás volt, de azért mégiscsak, hogy érezzétek, hogy nála tényleg csak erről lehet beszélni, és nyilván róla nem is beszélünk olyan sokat, mert kicsit alatta van annak a színnek, amit megcélzünk, mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy a Miami támadójátéka, ami nyilván amúgy is vártuk, hogy kicsit szenvedős lehet, az egyik leginkább fontos eleme Duncan Robinson az, hogy ő kinyitja a pályát. Tehát ennek a triplázásnak nyilván az egyik fontos része, hogy jó sok pontot szerezzen hatékonyan, oké, rendben, ezt értjük, de a másik az az, hogy őt ne lehessen egyedül hagyni, és tegyük hozzá, hogy hiába dob 32%-kal, még mindig mennek vele az ellenfelek. A Miami handoff játéka, ami annyira híres, ugye gyakorlatilag a handoffnak a császárai már évek óta Robinsonnal és Adebayoval, vagy Robinsonnal és akár Jimmy Butlerrel. Itt nyilván még nem teheted meg azt, hogy jó, rendben van, dobjad, mert még félsz tőle. A kérdés nála az, hogy mikor jön el az a pont, amikor ebben a szezonban esetleg nem olyan agresszívan védik majd a periméter futásait gyakorlatilag az ellenfelek, mert onnantól ugye egy kategóriát visszaeshet a Miami-nak az amúgy is szenvedős támadójátéka, úgyhogy igazából szerintem ez a tétje annak, hogy ő hogy dob. Még nyilván nem szabad nagy következtetést levonni, vagy nem tudom, Zoli, hogy te levontál-e, de a Miami-nak rohadt fontos lesz, hogy ez visszakúszson ez a százalék.
Persze, nem kérdés. Gyakorlatilag itt azt is fel kell hozni mentségként Robinsonnal kapcsolatban két dolog nyilván, hogy nagyon korán van még, tehát simán elképzelhető, hogy sőt, én azt mondom, hogy garantált, hogy ennél jobban fog dobni. Meg az is, hogy ugye most már elég komoly game planning van ellene. És még talán nem érzi azt, hogy ebből mondjuk a 9 kísérletből esetleg van pár olyan, amit talán nem kéne elvállalnia. Tehát nála is kicsit a shot selection is még probléma lehet. És azt is látom nála egyébként, néztem az előző héten, az egyik mérkőzésükön, mert nem emlékszem, hogy ki ellen játszottak, amikor azt hiszem 1/9-et dobott, hogy ott nagyon azt éreztem, hogy ő meg ki akar jönni ebből a slamból, és beesik egy, és akkor utána tudod, na, majd most. És végig éreztem rajta ezt a nagy akarást, igen, aminek ugye sok nyögés lett a vége. De tényleg, ami ugye mentség nála, az meg egyben, hát nyilván kritikus kell, hogy legyen részünkről, mert neki tényleg csak ez az egy feladata van, ezt tudjuk. Tehát úgy kell csinálni a védekezésben, mintha tudna védekezni, de ugye tudjuk, hogy nem tud. Jó helyen kell úgymond jó időben lenni, és nem katasztrófát csinálni. Tehát tőle tényleg azt várják el, hogy ne borogasson fel semmit, úgymond az üzletben, hogyha itt a védekezés az egy ilyen üzlet analógia, tényleg ne verjen le semmit a polcokról, és legyen ott, és ennyi. De támadásban meg csak ezt várod el szintén tőle, hogy dobja be, és ha ezt erre nem képes, akkor ő azért nem feltétlenül egy erősen net pozitív játékos.
Következő játékosunk 31%-os usage-ról idén visszaesett 28-ra, az egy jelentős visszaesés, tehát kisebb szerepe van, de ez azért is történt így, mert érkezett mellé a draftról egy másik ballhandler, illetve a tavalyi draftról is egy jó ballhandlert húzott ez a csapat, szerintem most már mindenki tudja, kiről van szó, és nyilván őnekik is kell a szerep, de Zoli, kitaláltad már?
Nem, még nem, meglepő módon.
Okay. Igazából, ami nagyon izgalmas vele kapcsolatban az az, hogy a visszaesése, az nagyon durván érződik a csapat teljesítményen is, amikor pályán van. De'Aaron Fox.
Igen, ugye, amikor még egy labda közül draftoltak, akkor már beugrott Davion Mitchell.
És hát csak egy adat, majd te Foxot átadom neked, úgymond, és majd mondd a száraz adatokat, hogy mi a helyzet vele, csak egy nagyon durva dolog. Megnéztem természetesen a Sacramento Kingsnek is azt, hogy kivel milyenek a pályán, hát Fox-szal 9 ponttal rosszabbak. És ez az aktív rotációval a legrosszabb játékossá teszi ilyen szempontból őt. Ezt ízlelgessük, mert ez nagyon durva. Valami nagyon nem működik nála. A számokban is megmutatkoznak ezek a dolgok.
Ugye Halliburton megvédte őt, hogy picit túl van tolva ez, és az, hogy ugye nem tud ebbe a bizonyos ritmusba, a groove-ba belemenni Fox, az egy átmeneti dolog. Most már azért el lehet kezdeni aggódni, és az az igazság, hogy védekezésben is egyébként kifejezetten gyengus idén. Nem nézek annyi Kings meccset, de ezt olvastam szakíróktól, illetve ugye szurkolóktól is a Real GM-en, akik minden mérkőzésüket követik. Egyszerűen nem tud olyan hatékony lenni a pálya egyik oldalán sem, és ez esetleg alátámaszthatja azt, hogy őt tényleg egy picit túlizmosították. És a Sipos Gábor hallgatónkkal beszéltük, ő mondta, ő hívta fel rá figyelmet, hogy túlizmosították idén erre az évre, hogy ő maga izmosította túl saját magát, valószínűleg nyilván ő tette bele a munkát. És ebben lehet valami, mert ez megmagyarázna azt is, hogy védekezésben is miért kevésbé hatékony, hiszen tudjuk, hogy a mai NBA-ben azért nem feltétlenül kell izomkolosszusnak lenned, és fontosabb az alsó posztokon a mozgékonyság, ami hát neki ugye világbajnok szint, és könnyen lehet, hogy a liga egyik, hanem a legrobbanékonyabb játékosa volt tavaly, illetve az elmúlt években, és most én sem érzem azt rajta. Azt a keveset, amit láttam, abból nem éreztem azt, hogy ő azon a szinten lenne fizikailag, ahol tavaly volt. Ez azért nyilván látszik. És mondom, védekezésben is vannak problémák, meg ugye line-up problémák is vannak, ugye majd beszélünk Doncicról is, ott is egyértelmű, hogy még nem találták meg azt a kezdőt, amivel a leghatékonyabb lehet a legjobb játékosuk egyik csapatnál sem, és ezért is látszik, hogy a plusz-minusz mind a kettőnél borzasztó, az advanced statok borzasztóak. Még Lukánál van azért egy javuló fejlődő tendencia, például a triplázását illetően az elmúlt két hónapban jól játszik, jobban dob, addig Foxnál nem nagyon megfigyeltő ez még, és nem néz ki jól a dolognak.
Próbáltam az előbb úgy átdobni a szót, hogy majd mondd be a statisztikáit, hogy ez konkrétan hogy néz ki, de ezt kikerülted elegánsan, úgyhogy akkor ez rám marad. 20,3 pontot átlagol jelenleg a tavalyi 25,2-ről. Hogy ez mit jelent? Nos, említettem a usage visszaesést. Kevesebb rádobása van, 19,1-ről 17,3. Tehát mondhatjuk, hogy kettővel kevesebbet dob rá. De azért ennek nyilván nem kellene 5 pontos visszaesésben megmutatkoznia, csak hogy a triplát eddig tavaly is csak 32%-kal dobta, most 27-tel. És ráadásul kevesebb triplát dob rá, és hát ami még durvább ugye neki azért a 2 pontos százaléka az mindig is magas volt, hiszen jól tört be, sok volt a gyűrű közeli kísérlete.
Midrange is jó, nagyon jó.
Igen, jó midrange-e van, na ezt most leesett 48%-ra, ami van olyan játékos, aki örülne ennek, de ő nem, mert ő egyébként 54-ről esett ide-vissza.
Igen, mert ugye fog sokat fejezni a gyűrű közelébe, és ha ott beesel 50%-al, az már az ilyen típusú játékosoknál, akik ugye első számú opciók, az már nem jó.
És ami még rosszabb, hogy ugye leesett a usage-a, oké, kevesebbet dob rá, azt is szarabbul dobja, de hogy emellé 5,5 asszisztra esett vissza az a 7,2-es szám, úgy mindezt, hogy nagyjából ugyanannyit játszik.
Tehát majdnem, azért itt... majdnem két büntetővel kevesebbet is harcol ki ráadásul. Ami mondjuk értető, ugye az idei szezonban, de használni ezt se aztán.
Itt mindenben visszaesett, a turnover ugyanott van, konkrétan ki kell jelentenünk, hogy jelenleg Fox mindenben rosszabb, mint tavaly a játék minden aspektusában, és örülök neki, hogy felhoztad ezt a túlizmosított sztorit, mert hogy ez szerintem nem Conteo, mert valami ilyen dolognak kell mögött állnia, ez nem simán egy forma kérdése, mert egy kategóriával rosszabb játékosnak tűnik. Vagy egy olyan sérülés, amiről nem tudunk, vagy egyszerűen cipel plusz 4-5 kiló izmot, amit rohadtul nem kéne cipelnie, vagy nagyon nehezen alkalmazkodik hozzá. Igazából ezt tudom mondani. És akkor szerintem menjünk át Lukára, mit szólsz?
Mindenképp.
Nekem Luka Doncsics-sal kapcsolatban az első dolog, ami feltűnt, hogy amikor néztem a meccseit, akkor nem tűnt fel semmi. Hogy értsétek úgy, hogy az, hogy Luka mondjuk egy gyengébb dobóestét fog ki, az számomra azért nem tűnik fel, mert azt látom, hogy ugyanúgy szervezi a támadást, ugyanolyan fantasztikus dolog, amikor nála van a labda, ugyanolyan meglátásai vannak. Az az irányítás, amit ő a pályán, az a kontroll, amit ő a pályán meg tud valósítani, az már most a legnagyobbakkal verseng. Ezt ő továbbra is hozza, de innentől már nem mindegy az se, hogy ki van körülötte, és ez a Dallas offense-en is látszik, illetve nyilván az is fontos, hogy ő saját maga viszonylag hatékony tudjon lenni, és ez sem igazán sikerült, habár nála tényleg egyértelmű a fejlődő tendencia. Szóval nem tudom pontosan, hogy Lukának egyébként a gyenge szezon rajtjai, amit most már így többes számba és jelenségként is lassan használhatunk, azok mennyire köszönhetőek neki. Én azt gondolom, hogy itt valamennyire Luka is saras, de itt egy új edző van, egy új csapat, amelyik sokkal inkább a védekezésre próbál meg rámenni, és kiderült, úgy tűnik, hogy ugyan Luka tényleg egy mágus, de azért ő se tud egyedül bármit, bármikor top 10-be repíteni offenszben. Pedig ezt gondoltuk róla.
Igen, bár hozzáteszem azt, hogy az elmúlt pár hetet nézve azt hiszem, hogy nagyon jó az offense, tehát bőven ott van. Top 10-ben ugye volt egy olyan, azt tudom, hogy volt egy olyan 7 meccses szakasz, ahol a number one offense volt a miénk, tehát ha most volt egy ilyen 7 meccses szakasz a 20 plusz mérkőzésben, akkor azért jó eséllyel találunk egy olyan intervallumot is, ahol akár már mondjuk egy 15 meccsre lebontva is top 10-es. De a lényeg az, hogy nekem megvan a válaszom a kérdésedre, és szerintem egyértelműen a fizikum nála. Ő ezt a részét nem tudja még összerakni. Az igazság, hogy bár az off-season alatt a fotók alapján úgy nézett, hogy valamennyit fogyott, nem sikerült szerintem túl sokat fogyni. Rajta van ez a 3-4-5 kiló plusz, aminek nem kéne rajta lenni. Hozzáteszem, hogy ez a játék a egyes elemeit még segíti is. Tehát amikor valakit be kell seggelni, és ugye idén többet van ugye posztjátékban, ami egyébként eddig kicsit ilyen felemás, mert még nem dobja olyan hatékonyan be ezeket, mint tavaly, de most már azért mondom, hogy jó irányba tenne. Szóval ez oké, és az ilyen szituációkban ez segít, de ugye egyébként meg nyilván visszaveti valahol, tehát a védekezését azért nem könnyíti meg, mert picivel lassabb, kevésbé robbanékony, és hát neki meg kell találni azt az egyensúlyt, amit Jokic megtalált gyakorlatilag az elmúlt években, hogy fizikailag a tőle saját szintjétől elvárt szinten a lehető legjobb állapotba került, mert nyilván nem várhatjuk el Lukától azt, hogy úgy nézzen ki, mint LeBron, soha nem fog úgy kinézni. Erről ugye beszéltünk már, hogy nem fair az ilyen babahályas európai, vagy akár amerikai játékosoktól elvárni azt, hogy ők ilyen sportoló istenségé váljanak, mert egyszerűen más a genetikai predispozíció, a genetikai csomag, amit hoznak magukkal. Ha Luka megcsinálná, nem vagyok abban biztos, hogy megcsinálja LeBron edzés tervét, vagy ugyanolyan keményen megy az edzőterembe.
De akkor se néz neki így, igen.
Azt éppen én, hogy nem. De ha megcsinálna, akkor sem. Megközelítőleg nem néz neki úgy. Tehát itt azért meg kell védenem az ilyen típusú játékosokat, mert itt igenis számít a genetika. Nézhet neki ennél jobban, és keményebben kellene dolgoznia? Igen, ez tény. Mert az ilyen játékosoknak sem lehetetlen, hogy nagyon jó fizikai állapotba kerüljenek, és ha Jokic képes volt rá, akkor Lukának is képesnek kell lennie rá, mert egyébként hasonló genetikájuk van abból a szempontból, hogy nem tudnak nagyon sok izmot építeni, és nehezebben dobják le a zsírt. Tehát soha nem lesznek szálkásak és izmosak egyszerre, de Jokicstól láttuk, hogy ő amikor ledobta azt a súlyt, akkor azért meglepően vékonynak is tűnt.
Igen.
Tehát nem volt rajta annyi izom. És igen, utána visszaszedett valamennyit, mondta is saját bevallása szerint, hogy jobb volt a játékának, hogy visszaszedett azt a 4-5 kilót, de nem úgy nézett ki azért, mint előtte. És Lukában van még tartalék, van még benne ebből a szempontból potenciál, és ő akkor lesz tényleg MVP, ha az egyik szezonra majd ezt nyáron összerakja úgy, hogy tényleg top formában érkezik meg az év elején, és akkor nem kell az első egy-két hónapot arra felhasználni, hogy formában lendüljön gyakorlatilag, mint ahogy tavaly is és idén is történik.
Most arról nem is beszélve, hogy maga az MVPD például teljesen indokolatlanul szól az első két hónapról, ezt komolyan mondom. Tehát, hogyha az első két hónapban rossz benyomás támad rólad, akkor az emberek, mire rákapcsolnak, hogy igazából 3 hétig voltál szar, és utána rohadt jó vagy, addigra február van. Tehát, hogy
igen, ez az első benyomás nagyon-nagyon fontos. Tehát idén is Curry nagyon jól játszik, de elszaladt ezzel a narratívával, és most már senki nem fogja megállítani. függetlenül attól, hogy ugye vannak azért rossz meccsei neki is, tehát most a rangadón besült, de sokkal inkább meg is engedheti ezeket magának, mert nyilván a csapatmérleg nagyon fontos, és az, hogy ez a narratíva úgymond kiépüljön, felépüljön, ami mondom nála teljesen jogos, nyilván tudjátok, hogy imádjuk Curryt mind a ketten Gáborra, de azért látszik itt, hogy őt már szinte azért nem lehet majd befogni, mert ez a hógolyó, ez elindult a tetejéről a hegynek, és ez ebbe beleférnek innentől kezdve rossz meccsek is. Nagy valószínűsége, hogyha a Warriors, még nem is kell ott lenni az első helyen, mert a Phoenixből senki nem fog nyerni, a másodikak nyugaton, és jobban mérlegük, mint mondjuk a keleti csapatoknál, akkor meg fogja simán kapni.
Ez pontosan így van. Luka kapcsán egyébként még azt akartam megemlíteni, hogy ott nyilván a tripla százalék az, amire még rá tud az ember mutatni, stb. De igazából most már statisztikailag sem tudok így újjal mutogatni. Inkább ugye a csapat teljesítmény. És nem is az csak, hogy vele vagy nélküle, hanem inkább az, hogy egyszerűen Lukával az offense eddig nem ehhez voltunk hozzászokva. Tehát eddig...
Teljesen edzői volt felelősség.
Igen,
bocs, hogy is közbe vágtam, aztán ez teljesen edzői felelősség, tehát Kid nem tudja megtalálni azokat a line-upokat, amik működnek egyelőre, és ezért is borzasztó ugye a plusz-minusza is Lukának. Nyilván a gyenge kezdés miatt is persze, de egyszerűen nem jó eddig azok a kombinációk, amiket pályára rak Kid. De ritkán egyébként eltalálja, működik helye közel, meg nyilván próbálkozik is, tehát most ha lenne egy Nikola Jokicunk centerben, nyilván őt játszhatná, de nincsen, tehát kipróbál mindenkit. Most már azt se lehet mondani, hogy Moses Brown nem próbálta meg, hát berakta, aztán többet nem fogja szerintem senki a srácot a csapatba követelni, amit azon a mérkőzésen csinált, hogyha ő visszatért Pavelhez, és akkor marad ez a nem ideális dolog. Én nyilván még azt szeretném, hogy Kleberrel majd megpróbáljunk, de akkor meg ugye a pad gyengül, szóval az igazság, hogy tudjátok, miből nehéz várat építeni.
Ez pontosan így van, és egy kicsit így van ezen Anthony Davis-szel is, aki felé szeretném most terelni a szót. Na most az a helyzet, hogy felmerülhet bárkiben, hogy Anthony Davis egyáltalán miért kerül szóba? Hiszen emelkedett a pont átlaga, emelkedett a lepattanó átlaga tavalyhoz képest. Olyan jobb játékosnak tűnik, viszont a Lakers Drucker ismerőseiteket kérdezzétek meg, hogy jobb-e idén Anthony Davis, és azt fogják mondani, hogy nem ismernek rá. Nyilván nem arról akarok itt beszélni, hogy a tavalyi 26%-os triplázása az idén 20% alatt van. Teljesen mindegy, kevés triplát dob rá, amit a Bubble-ben tőle láttunk, már akkor is mondtuk, hogy egy kivétel, egy fantasztikus két hónap, ami kellett a bajnoki címhez, de nem ez Anthony Davis nyilván. Tehát ha ez lenne, akkor teljesen másik dimenzió.
Akkor lenne esélye, hogy top 10 all-time.
Az nagyjából igen, ezt így jól mondtad. De oké, de ettől még egy fantasztikus játékos, aki most 24,3 pontot átlagol. Egyébként a két pontos százaléka és a kísérlet száma is nagyszerű. 16,6 kísérletből 56%. Nyilván magas embertől láttunk már jobbat, de tudjuk, hogy ő középtávolízik is, tehát Anthony Davisnek ugye sok dimenziós a játéka. Oké. Mi a baj vele? Az, hogy nem tud védekezni a Lakers, és mindig ő volt az, aki miatt tudott védekezni a Lakers, de most vele a pályán támadni sem tud a Lakers, és az aktív rotációból, ez szerintem már úgymond ismerős lehet, tehát az aktív rotációból a negyedik legrosszabb hátulról, hogyha azt nézzük, hogy vele a pályán és nélküle, tehát 7,3 ponttal rosszabbak, amikor Davis fent van, és csak DeAndre Jordan, Kent Bazemore és Avery Bradley előzi meg, ez a három játékos, ez nem valószínű, hogy benne lesz a Lakers rotációjában a playoffban, de Davis-szel rosszabbak, mint Westbrook-kal, pedig ugye Westbrook-kal is mínuszosak. Szóval ez itt a kérdés, hogy Davisnek a védekezése például hova tűnt, és azért erre is elég egyértelmű mozgékonysági hát válaszok meg konteók születtek. Nemes egyszerűséggel az, hogy Davis nehezebbnek tűnik, lassabbnak tűnik a pályán. És ez a lassúság, ez teljesen mindegy, hogy hogy támad, egyébként ugye, mint említettem, több dobás is jut neki, de ez a lassúság védekezésben őt bántja, és nem tud az a fantasztikus védő lenni, az a bármikor évvédője, díj esélyes valaki, aki miatt a Lakers annyira működött, mert tudjuk jól, hogy ez volt például a bajnoki cím talán legnagyobb alapja.
A dobására visszatérve nem csak a tripla gyenge egyébként ide, hanem pont, hogy a midrange is gyenge, és az, hogy így is viszonylag jó a hatékonysága, azt annak köszönheti, hogy egyébként a festékből pusztít, de a midrange-eket is ilyen 35% környéken dobja, illetve, bocsánat, 38% környékén, ez most, amit megnéztem statisztikát, az november 28-ai, tehát november 28-a bezárólag. Hogyha jump shootingot nézünk, tehát tempodobást, akkor ugye ez a kombináció, ami most már, mondom, ugye 16,7%-ot például a tripla, most már 19%-ot valami is felugrott, de akkor ez a kombináció ugye a legrosszabb volt az NBA történetében, olyan játékosoktól, akiknek legalább 150 dobás tempó kísérlete volt, tehát ez tényleg historikus kezdés volt.
Egyébként a távolabbi középtávoli, nem mintha abból sokat dobna, az most már 44%, a nem festék középtávoli viszont még mindig csak 32.
Igen, egyébként ez a 44, ez kifejezetten jó. De nyilván ott egy pár kísérletről beszélünk, tehát az nehéz ugye matekot beilleszteni az egyenletbe.
És hát még mindig felé. Egyébként majdnem 80%-kal fejez be közvetlenül gyűrű körül, tehát.
Az, ami mondom, felhúzza az egészet. Nagyobb baj az, hogy azt látom én Davis-en idén, a Lakers meccset elég sokat néztem, mert ugye katasztrófa turizmus az nekem bejön, mint olyan, és hát nyilván emocionálisan investált vagyok egy kicsit abba, hogy lássam azt, hogy ez nem működik Westbrookkal.
Igen, ha már bemondjuk, ez érdekes ilyen podcaster, meg szakírói, nem is tudom micsoda, te rá tud települni, hogy bemondtad, hogy igen, Westbrookkal ezt nem lehet összehozni, és amikor azt látod, hogy tényleg nem, akkor meg akarod nézni, hogy most tényleg nem, hogy nem, hogy...
Így van, egyébként Westbrook sajnos javuló tendenciát mutat. Jó, most a sajnos ezt félig viccesen mondom, Lakers fanok, ne haragudjatok meg ránk. Nagyobb baj Davis-szel, hogy én azt látom rajta idén, hogy blokkol, mint az állat, elugrik mindenre, ami szintén nem volt rá jellemző. Valahogy azt érzem, hogy itt se rakja be azt az energiát, mert elugrálni mindenre és begyűjteni a blokkokat, az nagyon jó védekezés típus arra, hogy ne szóljanak be annyira az emberek, ne mondhassák rád azt, hogy nem vagy aktív.
Hogy nem mozog szeleget.
Hogy nem mozog szeleget. Valamit fel tudsz mutatni, de igazából tényleg erről van szó, hogy nem mozog úgy, nem megy ki úgy a kicsikre. Én értem, hogy nincsen playoff, és nem fog úgy menni, mint abban a bizonyos két hónapban, amikor leradírozott mindenkit a pályán gyakorlatilag irányítóktól kezdve kis túlzásra, mert az irányítókon nem volt sokat, de kettes poszttól felfelé mindenkit. Én ezt értem. És azt is értem, hogy sok Lakers szurkolónak is ez a mentális berendezkedése most, hogy valahogy érjünk oda a play-inbe mindegy, utána úgyis megoldjuk, mert ott lesz LeBron, ott lesz Anthony Davis, ott lesz Westbrook. Mert hogyha a Westbrookot is odasorolják, akkor már megkérdőjelezném azt, hogy mennyire legit ez az
optimizmus. Ez a remény, igen.
Igen. De ennél akkor is több kell, és olyan nem nagyon van szerintem, hogy az egész szezonban, vagy fél szezon át valami nem működik, aztán hirtelen csodák csodájára elkezd működni. Tehát ezek a játékosok azért nem akarnak rosszul játszani szándékosan, ezt értsük meg. Tehát itt valami nem működik, és hát nyilván ez a keret se ideális. Erősebb keret, mint a sérülésektől tizedelt Nuggets vagy Luka Mavs-et, tehát lecserélném, ha mondjuk ez az összehasonlítás, de ez se egy világverő keret. Tehát hol van ez egy Sanshoz képest? Hol van ez a keret egy...
Hát akár a Jazz.
Akár a Jazzhez képest.
Akár igen, a Clay tehát... majd kiegészülő Golden State.
És ráadásul ugye az a probléma a Lakers-szel, hogy van egy jó kifejezés, ez a Band of Misfit Toys. Ezt sportban is szokták használni, egymáshoz nem illő játékokat összeraksz.
Erre szoktam én a legós hasonlatot mondani.
Legós, hogy, jó, igen, a legós.
Legót meg duplót akarsz összeilleszteni, de mindegy.
Ez nagyon jó, igen. Tényleg ez van a lékeznél, és én nem tudom azt, hogy ebből bárki bármi ennél sokkal jobbat ki tudná hozni.
Te figyelj már, Zoli, szerinted a duplóra még emlékszik bárki, aki nem annyi idős, mint mi?
Nem tudom, megmondom.
utána kell googlizni, nem? De igen, tehát abszolút erről van szó a Lakersnél, és azért nyilván azt szeretném kihangsúlyozni, hogy mi az, amit számon kérünk most szerencsétlen Davis-en, miközben ugye még több pontot átlagol, stb. Azt az inhuman, azt az emberfeletti védekezést, amit ő tudott, és amivel bajnok esélyessé tette a csapatát, és amit eddig idén nem tud. Tehát, hogy igen. Az még igazságtalannak is érzem, őszintén szólva.
Most azt hiszem egyébként, hogy dupló, tehát most a dupló az már Lego dupló lett. Felvásárolták
gyakorlatilag? Biztos,
mert vannak még dupló szettjei a Legónak, de az a dupló range elvileg megszűnt, és felvásárolta a Lego a dupló almárka nevet is, és gondolom, igen, most már, ahogy nézem, most már Lego dupló, amit kiadnak.
Julius Randall, azt hiszem, hogy róla semmiképp nem úszhatjuk meg azt, hogy beszéljünk egy pár percet, mert nagyon erős a visszaesés, a tavalyi emberfeletti középtávolizása teljesen megszűnt létezni, tehát ezt úgy értsétek, hogy nem az, hogy visszaesett egy ilyen szódával elmegy kategóriába, hanem kifejezetten átfordult szarba, és hát egyébként a triplát se dobja úgy, valahol isteni csoda, hogy csak 4 ponttal átlagol kevesebbet, de persze azért gyorsan hozzátenném, hogyha az ember megnézi a usage százalékát, akkor azt látja, hogy az is lejjebb van egy kicsit, szóval picit visszább vettek a szerepéből, viszont a hatékonysága 56,7-ről 52,3-ra nagyon visszaesett, és nagyon sokat panaszkodik igazából ő is, meg most már Thibodeau is felszólalt, hogy mi az, hogy Randall azért nem kapja meg a faltokat, mert ugye ilyen erős testalkatú, és nyilván emögött van valamit. Látjuk azt, hogy az erős testalkatú játékosokat eltöröd az asztalt a hátán, és akkor talán kap egy faltot, szóval látványosan kell faltolni. A tankokat néha kiemelkedő szupersztárról van szó, egyszerűen nem akarják annyira megvédeni a bírók. Szóval én nem állítom, hogy ez a jelenség, ez nem reális. De azt mégiscsak állítom, hogy nem ezért rossz, dobja rosszul a középtávolikat, nem ezért dobja rosszul a triplákat, és félek egy picit tőle, de még nem merném következtetésként levonni, hogy azért a tavalyi év az nem biztos, hogy megismételhető lesz a karrierjében.
Erre mindenképp van esély. Itt rendőrt azért védeném meg, mert ugye most egy 3 meccse rakták ki az idei NBA szerintem legnagyobb kerékkötőjét, ugye a rotációból, Kemba személyében, és azóta már lehozott egy 24-9-8-as meccset Randall, illetve nagyon jól játszott mai éjjel a Bulls ellen, megnéztem az összefoglalót, egy 30-12-6-os mérkőzést. Szóval én tényleg megvárnám azt, és konkrétan kimondom azt, hogy nézzük meg, mit csinál Kemba nélkül a következő két hónapban, mert egyszerűen a milyen hatással Kemba volt, szerintem ez az elméletem még majd nyilván kiderül a gyakorlatból, Randallre is, és Barrettre is, az valami embertelen volt. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz ebből.
Hoztál-e még akkor bárki mást, akiről beszélhetnénk? Mert én még egy-két nevet meg akarok említeni szinte statisztikák nélkül, pont azért, mert nem aggódom például Chris Middletonért annyira. Nem lesz vele nagy gond szerintem.
Igen, szerintem Dame-ről beszéljünk, igen. Mert bebizonyosodott most már az, amit beszéltünk, hogy igen, volt itt egy hasfal húzódás, ugye ezt pletykálták egészen, hát addig a pontig, amíg most bejelentették, hogy Dame hasfal sérüléssel kiül, szóval a pletykából most már tudjuk, hogy valóság lett, és ez azon pletykák egyike volt, ami teljes mértékben igaznak bizonyult, így retrospektíve. És itt most kicsit közhelyes leszek, időként amúgy is előfordul, szóval megszoktátok már. Nem látom rajta azt, hogy ő feltétlenül tényleg mindent megtenne most ebben a pillanatban, vagy inkább nem is azt mondanám, mert nyilván nem arról van szó, hogy aktívan nem akar nyerni meccseket, hanem a jelenlegi, kicsit befásult úgy mondanám, és a jelenlegi szituációban Portlandnél, az is lehet, hogy Oregonban is, egyszerűen nem tud felpörögni az eseményre, nem tudja magát felvillanyozni. Egy újabb sikertelen playoff után most elkezdődött megint egy alapszakasz, nem is teljesen egészséges, nem tud egyszerűen rápörögni arra a mindsetre, ami ahhoz kellene, hogy a Blazers úgy menjen, ahogy tavaly, és igen, persze az új bírói felfogás elmondta, nagyon nem tetszik neki, nem ért vele egyet, szerinte konkrét faltok nem kerülnek be fújásra, amiben valószínűleg igaza van, és róla egyébként talán nem is gondoltuk volna annyira, hogy ilyen szinten érinti majd őt, de úgy fest, hogy ez is.
Mondom az adatot, 7,2 kísérlete volt tavaly meccsenként, most 4,5. Ez brutális.
Igen, brutális különbség. És ezeknek a kombinációja adja azt, hogy Dame nagyon nem az igazi, de hát nyilván ez sem magyarázhatja azt, hogy például 30%-kal dob, viszont egy hasfal sérülés az megmagyarázhatja, mert ha belegondoltak, hogy a dobó mozdulathoz milyen szinten kellenek a lábak, milyen szinten kell a törzsizomzat, a hát is, minden. Tehát ez egy egész testet megmozgató mozdulat.
Főleg, ha úgy dobsz, mint ő, hogy mondjuk 9-10 méterről.
Igen, és ha valahol ebben a láncban törés van, akkor nyilvánvalóan nem lesz olyan a végeredmény, és a has az egy nagyon fontos dolog. Például, hogyha felemeled a kezed egy bizonyos szögben, ugye húzódik a hasfad, és fájdalmat érzel hirtelen, az teljes mértékben ki tud zökkenteni, mit tudom én, egy függönybehúzástól is, hát akkor még gondoljatok arra, hogy koncentrálni kell úgy, hogy éppen zuhan kifele rád egy 100 kilós izombomba, nem biztos, hogy be fogod dobni azt a, nem biztos, hogy értékesen fogod azt a dobást. Úgyhogy nála emiatt várjunk, de hát itt a helye, mert ez van, ami van.
Hát és megmondom, a talán a legnagyobb pontbeli visszaesés ez, nem? Tehát 29-ről 21-es fél.
Gyakorlatilag 7,3 pont, ez brutális. És azzal zárnám Dame gondolatot, hogy én nagyon tényleg szimpatizálok, empatizálok a Portland szurkolókkal, de én nagyon nem szeretném semlegesként, hogy ő itt öregedjen meg Portlandbe, és szerintem neki nagyon-nagyon nagy szüksége lenne egy környezetváltozásra, megújulna, kivirágozna, 31 éves, a mai NBA-ben ez abszolút nem öreg még. És hát basszus, volt idejük csapatot építeni köré, nem sikerült, hát van ilyen. Nem pazarolhatja úgymond tényleg erre a franchise-re a következő 5-6 évét is.
Meg egyébként érted, a franchise szempontjából is az egy jó dolog lenne, hogy most megnézték abszolút ezzel a korral azt, hogy mennyire mentek, kifutott belőle egy, direkt használom ezt a szót, elnézést kérek a Portland Druckerektől, egy nyugati konferencia döntő. Egyébként ez egy olyan első-második körös csapat volt végig.
Abszolút.
Ebbe ennyi volt, mint a nagy Clippersbe, a nagy hármasos Clippersbe, ugye Blake-el, DeAndre-val és Chris Paul-lal. Ez nagyjából ez a csapat azt tudta hozni, csak teljesen más eszközökkel. Aztán el kell kezdeni valahogy újraépülni.
Igen, és én értem azt, hogy Blazers szurkolóként ez extra szarul eset, hiszen talán nincsen még 10 éve annak, vagy mondjuk 10 éve, hogy azt hittik, hogy ők lesznek a következő dinasztia, ugye a Brandon Roy, LaMarcus Aldridge és ugye Oden vonallal, és én értem, hogy az nem jött össze, és ez már akkor borzasztóan fájt, és akkor ugye jött utána le tudtak draftolni egy ilyen srácot, aki az új kedvenc lett, és gyakorlatilag ő is most már ott van 10 éve, de hát basszus, ennek is vége úgy néz ki. Vagy ha nincs is még vége, akkor be lehet nyújtani még 5-6 évig, de tényleg, ha értéket akarnak kapni érte, akkor most kell, hogy eljön az a pillanat, hogy elcserélik. És én nagyon remélem, hogy Dame félreteszi azt a hűséget, úgymond, ami már voltak ilyen kétértelmű nyilatkozatai, meg ugye a húzásai, amit én megértek, és mondom, teljes mértékben támogatom itt semleges szurkolóként, mert az NBA-nek is jót tenne, neki is jót tenne, és őszintén a Blazersnek is, mert a jelenlegi bebetonozott csapatta nem lehet nyerni, és nincsen meg az eszet, nincs olyan fiatal játékos, akiért difference makerért tudnád cserélni, úgyhogy adott a helyzet, ezt meg kell lépni, és ennyi, sajnos ennyi.
Igen, és azért hozzáteszem, hogy itt a nem lehet nyerni alatt most én semmiképpen nem azt értem, hogy nem egyértelmű bajnok esélyesek, hanem én az a baj, hogy itt nagyon hazai, nagy szerencse kellett.
Hazai pályára sem tudsz menni, innen. Innen nem tudsz menni ezzel a csapattal, a hazai pályára sem.
Igen. Tehát gyakorlatilag nagyon nagy szerencse kellett, és egy nagyon jó sorsolás, vagy olyan ágra kerülés, ahhoz, hogy egyáltalán nyugati konferencia döntő összejöjjön. Tehát ez mindent elmond. Viszont Dame Lillardnak ez a teljesítmény, ez majd amikor visszajön itt most a sérülés ápolgatása után, ezt érdemes lesz monitorozni, mert ugye ezt a bizonyos cseréértékét szerintem eddig nem vitte lejjebb egy perccel sem. Senki nem hiszi el róla, hogy így dob, senki nem hiszi el róla, hogy ennyit visszaesik, de abba biztos vagyok, hogy ha mondjuk egy egész ilyen évet lehozna, akkor azért menne lejjebb az értéke, úgyhogy ilyen szempontból is érdemes lesz őt monitorozni. És akkor én igazából elfogytam, tehát olyan játékos, még lesz, akit mindjárt megemlítek, de neked van olyan játékos, aki ide kívánkozik, hogy mint szignifikáns alul teljesítő?
Nyilván MPG-t mondtam volna, aki hát torony magasan szintén vezette volna ezt a kategóriát, de sajnos nála is megtudtuk, hogy miért játszott olyan szarul az év elején. És ugye elszólta magát a csapattárs is, most nem borik be, hirtelen, hogy ki volt. Azt hiszem talán Austin Rivers, hogy bizony sérülten játszott, és már akkor oszott a hát, és ugye most meg is műtötték, nagyon komoly gerincműtét, megvan az új, nem jelölt a liga legrosszabb szerződésének a díjára, hanem basszus, hát jött, látott és győzött ez a történet.
Hát megvan az új Chandler Parsons.
Lerugdosta, szerintem nem csak az első helyről lerugdosta azt, aki ott volt éppen, ki volt az még John Wall, vagy nem tudom.
Hát most mindenképp.
A másodikat és a harmadikat is lerugta. Tehát jelen pillanatban Michael Porter Jr. a top 3 helyet nálam elvinni a liga legrosszabb szerződésével. Katasztrófa és tragédia a Nuggets részéről, és hát Kelvin Booth, basszus, mi az anyádért adtad oda előre egy évvel korábban?
Ezt senki nem érti. És még mellé én azt hozzátenném, hogy nyilván meglátjuk azt, hogy majd megint vissza tud-e jól épülni, meg vissza tud-e jól térni, de azért nyilván itt nem arról van szó, hogy Kevin Porter Jr. már egy biztos all-star, kifejlődött.
Igen.
Hát ő meg pláne nem, de Michael Porter Jr.-nál is még volt egy csomó dolog, amiben még fejlődnie kéne, meg kellett volna, és már így is ugye kicsit elhúztuk ezt a karrierkezdést. Tehát csak azt akarom mondani, hogy majd, hogyha ide akarja magát visszaépíteni, az még messze nem az, amit tőle egyébként mondjuk úgy Denver drukkerek várnak, hogy majd ahova ki tud fejlődni. Szóval még messze nem ért el elvileg a jövőbeli potenciájának a csúcsát, és egy ilyen sérülés abban is visszaveti, hogy ez a csúcs, ez elérhető marad-e még? Valószínűleg már nem. Tehát még ha jól alakulnak a dolgok, akkor se biztos, hogy most már ennyi kieséssel és ennyi újrakezdéssel ugyanolyan magasságba fel tud majd jutni a pályafutása során.
Amit elmondtam most, én azt már azt húrá optimizmusnak nevezném. Hogy neked egyetlen megfordul a fejedben, hogy még visszajöhet-e úgy, hogy utána még fejlődni is tud. Meg hogy egyetlen sérülésnek hívtad ezt a dolgot. Én ennél sokkal-sokkal sötétebben látom ezt a dolgot. Ez nem egy sérülés, ez egy degeneratív életminőségre is kiható dolog. Nálam itt az első kérdés nem az lenne egyáltalán, hogy vissza tud-e térni, hanem hogy le tudja élni az életét fájdalommentesen, és arra jelen pillanatban, ismerve ezeket az eseteket, mert azért tudunk párat, hogy ő visszatérjen, és legyen akár egy 4-5 éves NBA karrierje, én semmi esélyt nem látok, de nullát. Tehát 20, mondjuk, soroljuk fel a tényeket, 23 éves a csávó, ez volt a harmadik hát gerinc műtétje. Tehát emlékszem olyanra, hogy valaki minél több műtétet hajtottak végre egy probléma miatt, annál jobb lett? Én nem emlékszem ilyen esetre a sportvilágból. Ha valamit háromszor meg kell műteni, akkor tudod, hogy annak vége, és annyi. Mm. És innentől kezdve az kell, hogy legyen a kérdés, hogy ő tud-e fájdalommentesen élni, és hát basszus, hát ő nem, hogy megcsókolhatja a Denver Nuggets lábát majd így szépen, meg a vezetőség lábát, hanem hát aláírt egy, ami garantált lesz 140 millió dolláros szerződést, és ő ebből fog élni, ő ebből fogja megcsinálni az életét.
Meg az unokái is talán.
Meg az unokái is, és a Nuggets ezt a semmire fogja kifizetni, ez szinte teljesen biztos innentől.
Akkor ezt nem is igazán alul teljesítésnek érzed, most persze ezt nagyon metaforikusan tragédia, mondjuk már, hanem egy tragédiának.
Igen, ez egy sporttragédia. Nyilván nem igazi élettragédia, mert egy fiatal, jóképű gyerekről beszélünk, akinek van 140 millió dollárja, bármit elérhet az életben, amit csak akar, visszamehet az egyetemre, lehet ügyvéd, orvos, bármi. Egy okos, intelligens srácról beszélünk egyébként. Nyilván kezeljük helyén, de a Nuggets szempontjából és sport szempontjából szurkolóként, a franchise szurkolójaként Jokic peak éveire gondolva, ez egy kibaltázott tragédia, nem kérdés.
Jó, akkor az utolsó név, akit meg akarok kérdezni, hogy te Donovan Mitchell megemlítésén gondolkoztál-e, főleg azt nézve, hogy ugye Luka mellett ő a másik lassú kezdőnk, egyszerűen minden évet szarabbul kezd.
Abszolút. Felírtam magamnak Mitchell-t. Nyilván nála nem is helyezem olyan magasra lécet, mint Lukánál, tehát ezért is nehezebb úgymond őt elővenni. Ráadásul nála azért egyébként helye közel, ugye Mitchell soha nem volt egy különleges festék befejező játékos, nem volt az a típus, aki úgymond megváltotta volna a világot. Nagyon jó playoff performer, vannak iszonyatosan nagy meccsei, ugye lejátszásban is, ez egy jó tulajdonsága, de ő azért több annál a játék stílusa és a statisztikái többnek mutatják annál, mint amilyen ő valójában. Számomra nem is annyira kulcskérdés, azt most igen, visszaesett a triplázásra, mert nála igazából csak erről
igen,
van.
Igen, ezt akartam mondani.
Hát meg mondjuk nyilván a mindenkit érintő büntető kiadás, tehát azért arról is beszélünk, hogy tavalyi 6 helyett 3,3, tehát azért erős visszaesés, de ő tényleg nem ez a periméter wing, aki egymaga hátra veszi a csapatot, és a triplázáson túl playmakinggel is erre gondolok, mert egyébként az a típus, aki a hátra veszi a csapatot, csak nem tudja a játék és a scoring mindhárom lépcsőjében ezt megtenni, tehát nem fogja midrange-ből szétdobni magát, nem tud a gyűrűnél igazán jól befejezni.
Azért, csak hogy ezt muszáj, hogy hozzátegyem, mert azt hittem, hogy ez lett volna a poén, amikor felvezetted azt, hogy sose volt a gyűrű körül jó, hogy idén igazából ennél jobban kellett volna, hogy visszaessen, de idén a gyűrű körül fantasztikus. 70%-kal fejez be, hasonló kísérletszámból, mint tavaly. Ha ebben valóban előre tudott idén lépni, akkor azért egy picit majd ez a dolog megváltozhat nála, hogy hogyan látjuk őt, mert azt gondolom, hogy egy ilyen domináns 70% egy kis embertől, egy ballhandlertől akár a gyűrű közelében, az új dimenziókat adhat egy csapatnak. Tegyük hozzá, hogy a büntető és a tripla még ugyanúgy ott van, és a hülye dobásai is ugyanúgy ott vannak, mert hogy ennyire buta 22 másodperc van hátra, és rákúrok egy középtávolít, vagy egy triplát, dobás kiválasztása senkinek nincs, és nem úgy összességében mondom, hanem néha vannak ilyen intuíciói Mitchellnek, hogy hát én most eldobom, mert eddig minden bement, és eldob egy olyan szart, ami egyszerűen megmagyarázhatatlan, és hát nyilván ez a Memphis elleni vereség, hát ott mindenkinek ajánlom, hogy 40 pár másodperccel a vége előtt vezet 4-gyel a Jazz, és leszedik a lepattanót, és 48 másodperc van kb. Hátra, vagy 50. Ebben a helyzetben mondj még egy olyan játékost, aki azonnal a kipaszból, majdnem a logótól beleáll a triplába. 22 másodperc volt hátra, vagy bocsánat, 12, mert ugye 14 van a támadó pattanó után. Szóval csak ezt akarom mondani, hogy egyébként ebben fejlődött, de nyilván a dobás kiválasztása az időnként szörnyű, és a tripla és a büntető ugyanúgy ott van, ahogy mondtad.
Igen, ott egyébként kicsit megvédem, hogy erről beszéltünk utána admin chaten is, hogy ennél a szituációnál egyébként leketyegett az óra, és ő ráadásul nem tudta, vagy nem látta, hogy hozzáért a gyűrőz, vagy nem. Picit az más szituáció volt, de egyébként értem, és szerintem jogos a kritika, hogy ő elég hülye dobásokat rádob. Amire gondoltam egyébként itt az előbb, hogy ő egyébként nem fejez be annyira rosszul, csak ugye a volumenben, tehát nem csinálja olyan sokat. Jelen pillanatban neki a dobásai majdnem fele gyakorlatilag tripla, és egyébként pedig nem támadja annyit a gyűrűt, mint az ilyen típusú ad nekem ide a labdát, wingek, mint amilyen egyébként ő is lenne, vagy dobó átvédek, szóval érdekes játékos egyébként Mitchell, mert én is sokszor ott voltam azon a határon, hogy picit magasabb polcra helyezzem őt, magasabban lévő polcra, de valahogy mindig megoldja, hogy ne és maradjon ezen az All-Star, mezei All-Star polcon, úgymond. Pedig egyébként hát a legnagyobb meccsein tényleg szupersztár teljesítményre képes, csak soha nem állt eddig össze ez a dolog így egyszerre. Lehet, hogy még összeállt, mert egyébként 25 éves, tehát nem öreg, még benne lehet az, hogy ő összerakja egy all-time szezont, mint ahogy egyébként Lillardhoz ugye szeretem hasonlítani, nagyon hasonló játékosok, és Lillardnak is azért szerintem 28-29-30 éves korára történt meg az, hogy igazán elit szezont össze tudott rakni, és előtte nagyon hasonló statja is voltak egyébként, hogy mit csinálnak.
Igen, plusz amíg van Conley, addig mondjuk a Mitchellnek nem, de Mitchell nem lesz rákényszerítve arra, hogy olyan mértékű playmakinget kelljen a pályára vinnie, és itt most a saját lehetőségei kialakítása mellett persze a társak megjátszására is gondolok, mert hogy az helyzet, hogy Conley tavaly is baromi jó volt, és ő idén is baromi jó, nyilván tehát Lillardnak úgy lettek 8 asszisztos szezonjai, hogy egyszerűen meg tudta növelni a saját szerepét azzal, hogy mennyire hatékony lett, és a kezébe került a labda, ki túrta magának úgymond mindezt. Itt most azért Conley még egy jobb playmaker, ha csak a passzolásról beszélünk, ha csak a helyzetek kialakításáról beszélünk, ha csak a pick and roll-ról beszélünk, úgyhogy addig, amíg ez a helyzet, addig szerintem ez nem is biztos, hogy változni fog. Van-e bárki más, Zoli, mert én elfogytam?
Nem, szerintem lefettünk nagyjából mindenkit. Nyilván lehetne még egy-két játékos mondani. Képit lehetett volna, de ő is ugye most már azért nagyon jó irányba tendál az elmúlt hetekben. És
Harden ugyanez.
Igen, Harden is ugyanez, úgyhogy róluk lemaradtunk, lecsúsztunk.
Sziakámot se akarom mondani, mert most jött vissza a sérüléséből.
Igen, az unfair lenne, igen.
Unfair.
Ja. Szerintem lefettük.
Jó, rendben. Akkor viszont én azt mondanám, hogy kedves hallgatók, jövünk egy overreactionnel a következő héten, illetve majd még egy adással, és Zoli, akkor mi pedig zárjuk ezt a hetet, és sorsoljuk a pólót majd hamarosan.
Így van, alig várom. Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, köszi szépen, hogyha támogattok minket Patreonon, megtehetitek, és azért is megéri, mert ugye minden hónapban sorsolunk, illetve köszi szépen, hogy velünk tartotok, most sokan a Spotify összesítőket elküldték, hogy hát mi voltunk a leghallgatottabb podcastjük idén, nagyon szépen köszönjük az ilyen visszajelzéseket is, és tartsatok velünk továbbra is, minden jót, sziasztok!